Felkérem, Mezőfi Zoltán polgármester urat, mondja el ünnepi köszöntőjét.
Kedves vendégek, előjáróban hadd köszönjem meg valamennyi szereplő, szervező, felkészítő tanár a diákok munkáját, hogy ezt a mai estét, annak színvonalát emelték és megszervezték nekünk. Tisztelt képviselő uram, kedves rétsági polgárok, tisztelettel köszöntöm Önöket az 1956-os forradalom és szabadságharc 56. évfordulóján, nemzeti ünnepünkön, városi ünnepségünkön. Hogy szokás mondani, nemzeti ünnepeinknek megvan a maguk története és kálváriájuk. 56 azonban még csak 56 esztendős. Nem kevés egy ember életében, bár talán csak egy csepp sem a történelem tengerében. Kálváriája még tart, nagyon is él. Él az emberek, családok emlékezetében a legélőbb ünnepünk. Mert a mai politikai rendszer közvetlenül belőle gyökerezik. Ami elbukott 56-ban, az gyakorlatilag megvalósult 1989-ben. Máig összetart, megoszt, emlékeztet és figyelmeztet bennünket. Hogy mitől is megosztó, arról nagyon sokat tudnék beszélni, de azt gondolom, hogy az nem vezetne sehová. Egyet azonban mindenképpen megkívánok jegyezni, amíg ebben az országban, azon belül valamennyi településen, így Rétságon is, kicsinyes, szűkkedlő, egyéni érdekek mentén szóbeszédeknek felülve hagyjuk magunkat megosztani, addig itt érdemi változások nem lesznek. Pont most van szükségünk nagyon régen látott időkhöz képest, hogy egymás kezét megfogjuk. Éppen ezért én a mai napon az összetart és a figyelmeztet szavakra szeretném a figyelmet ráirányítani. 56 bátorsága és tragédiája messze túllépte az ország határait, visszafordíthatatlanul bebizonyította a világnak, hogy a kommunizmus épületének falán betömhetetlen repedések keletkeztek. Az első figyelmeztető résekre Sztálin halála után 1953-ban a berlini munkástüntetések világítottak rá. Ezt még sikerült valahogy a szőnyeg alá söpörni, ezt azonban nem sokkal később 1956 nyarán a poznani lengyel munkástüntetések követték, akik a romló életkörülmények ellen lázadtak fel. Ezt már nem lehetett eltűntnek nyilvánítani, hiszen nem sokkal később, október 23-a ennek a lengyel eseménynek a közvetlen hajtása annak kiváltó oka. Az egyetemisták békés szolidaritási ünnepséget szerveztek október 23-ának délelőttjén. Így váltak a hajszárepedések méteres lyukká a kommunizmus épületének falán 1956-os esztendőre. Ma már tudjuk, hogy a forradalom eleve bukásra volt ítélve, a nagyhatalmak ugyanis megegyeztek, a vasfüggönyt sem felhúzni, sem odébb tenni nem lehet. Ez veszélyeztetni a II. Világháború utáni világbékét, a 10 évvel korábban kialakult nagyhatalmi státuszkód. 56 azonban Moszkvát mégiscsak gondolkodásra intette. Engedni kell a magyaroknak, ugyanis Rákosiék túl sok hibát követtek el, hangoztatták Hruscsov környezetében azok, akik jól ismerték a magyarországi belviszonyokat. Ez azonban nem akadályozta meg sem Kádár János, sem társait abban, hogy megkezdődjön az újkori magyar történelem legvéresebb megtorlása. 400 kivégzés, mintegy 20 000 börtönítélet, a sortüzek több száz áldozata, több száz ember Szovjetunióba kukucolása. Martinovicsék kivégzése, Hajnau rémuralma, Kumbéla vörös terrorja, Horthy fehér terrorja összesen nem produkált annyi áldozatot, mint az 56 utáni megtorlás. Ezek a szikár tények a számok tükrében. Azt azonban Kádár János is belátta, hogy nem lehet egy vérbe fagyasztott országban a hatalmat hosszú távon Szuronyok hegyén fenntartani. Éppen ezért a 60-as évek elején megszületett a híres kompromisszum. Aki nincs ellenünk, az velünk van. Magyarul, aki eljár dolgozni és nem politizál, az békén. Majd a 60-as évek végén megkezdődik az életszínvonal emelése, valós gazdasági teljesítmény nélkül, külföldi hitelek finanszírozásával. Ez 1981-ben majdnem államcsődhöz vezetett, majd a Szovjetunió összeomlása után pedig 1989-ben a rendszerváltáshoz. A rendszerváltás hamupipőke álmából azonban gyorsan és kiábrándultan ébredtünk. A rendszerváltás mézes mazzagjáról hamar elfogyott a pénz, aztán nekifogtunk a madzagot rágni, és mára már a madzagot is megettük, mondta egy híres szociálpszichológus. Egyre többen kezdtek visszavágyni a kádári gulyás kommunizmus védőszárnyai alá. Ez az út azonban, mint tudjuk, zsákutca. A demokrácia és a kapitalizmus macerás képződmény, mondja Churchill, a szocializmus összeomlásával azonban kiderült, hogy a kapitalizmus igazságtalanságaira nem tudott, nem volt képes megfelelő válaszokat adni. Tehát egyelőre tetszik, nem tetszik, győzött a kapitalizmus és a polgári demokrácia. Ez nyilvánvalóan sok embert nem nyugtat meg, nagyon sok embernek nem tetszik. Ez azért van így, írja Faragó Töreki Péter, drámaíró, akinek egyébként helyi kötődése is van, mert sikeresen elhitették sokunkkal, hogy a demokrácia a bűnös minden gondunké. Így áldozzák fel a demokráciát a felhalmozott hibák oltárán, szól a gondolat. De akkor mégis mi a megoldás? Nem maradhatunk így ezzel a reménytelenséggel. Kell, hogy legyen éppeszű megoldás. Talán több is van. Nekem egy jutott mindenképpen eszembe. Igenis létezik, tudunk rá példákat, létezik sikeres kapitalizmus, viszont azt fel kell vértezni, fel kell szerelni szociális érzelmekkel, szociális intézkedésekkel, szociális érzékenységgel. Ha ezt nem tetszik, ha ezt nem tesszük, marad a vadkapitalizmus, karvajtők és osztogatás országunkban. Ahhoz, hogy ne következhessenek be, ne következzenek be ciklikusan 56-ok, ahhoz a legfontosabb cél megállítani újabb és újabb társadalmi csoportok leszakadását. Ennek a feladatnak, ennek a munkának, ennek a kihívásnak nincsen, nem szabad, hogy legyen piros, sárga vagy zöld pártszíne. Ez józan gazdasági megfontolásokon túl egyúttal morális és erkölcsi kötelessége a mindenkori államvezetésnek, a mindenkori települések vezetőinknek. Tisztelt emlékezők, nemzeti ünnepeink attól válnak azzá, hogy mindig van aktuális üzenetük, mindig figyelmeztetnek bennünket valamire. Abban a reményben, hogy 56 nem csak emlékeztet, nem csak figyelmeztet, de közelebb is hoz bennünket egymáshoz. Kívánok önöknek békés emlékezést a mai nap hátra levő részében. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet.
Felkérem Balla Mihály, országgyűlési képviselő urat, mondja el ünnepi köszöntőjét.
Elemi erővel szakadtak el a gátak, amelyek az igazabb, a szebb, a jobb felé törő vágyakat annyi éven át oly levegőtlen, sivár mederbe próbálták szorítani, az emberi méltóság megalázásával, a fizikai lét megvonásával, a lélek és a szív kegyetlen gyötésével. Írta Mihelyics Vid 1956. november 3-án, az új emberben. Ezért az írásáért, ezekért a gondolataiért a forradalom bukása után 2 hónapig vallatták kegyetlen körülmények között, és tartották börtönben mindenkit. Tisztelt ünneplők, tisztelt polgármester úr, nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma az 56. évfordulón felkértek arra, hogy ünnepi köszöntőt mondjak. Higgyék el, nem könnyű feladat, mert a szappanoperák, a kukkolós valóvilágsók, az okos mosókorok és fokrémek uralta világunkban, egyáltalán megérthetjük-e még, hogy mit is jelentett akkor az a mindent elsöprő vágy és tett, amely egy nép a világ akkori leghatalmasabb diktatúrájával való önfeláldozó szembeszerülését váltotta ki. Milyen erős lehetett az a függetlenségi vágy? Egy közép-európai nép vált hatalmassá azokban a napokban, és írta be aranybetűkkel a szabadság szavát a világtörténelem nagy könyvébe. Értjük-e még, hogy október 23-a a magyar nép szívének és lelkének darabja, ahol egyszerre lakozik a büszkeség, a fájdalom és a hit. Ahhoz, hogy megértsük az akkori jelent, újra kell lapoznunk történelmünk akkori fejezeteit. Mennyi kérdés és még mennyi megválaszolatlan kérdés vetődik fel bennünk, ha azokat az időket próbáljuk áttekinteni. Én is ahhoz a generációhoz tartozom, amely életében 20 évet élt le úgy, hogy nem is tudta, mi történt 1956. október 23-án. 80-as évek közepén jutott el néhány tanárom oda, hogy egyáltalán beszélt arról, hogy mi is volt el. Hogy egyáltalán elgondolkodhatott azon, hogy az akkor tanult ellenforradalom, az mi is volt valójában. És úgy tűnik, hogy a mai fiatalok számára, akár a felnőtt 20 éves korosztály számára is egy kicsit érthetetlen, hogy miért kell beszélnünk a kommunizmus diktatórikus tetteiről, és ezeknek a tetteknek az áldozatairól. Részben szerencse is, hiszen ők nem is érthetik igazán. Mit is jelentett az, hogy AVH, nagy fekete autó, éjszakai házkutatás, gulág, málinki robot, kitelepítés, vagy az, hogy valakinek a házát elveszik, és másokat költöztetnek vele. Az, hogy a kuláktól, a módosabb paraszttól elvettek, amit csak akartak, vagy azt az erkölcstelen gonoszságot, hogy akár papot is összevertek otthonában. Vagy a politikai titkos rendőrség bárkit bármikor figyeltethetett besúgói hálózatán keresztül. És talán már nem is értjük és nem is akarjuk megérteni azokat a számokat, amikor arról beszélünk, hogy hány millió ember halálát okozta a kommunizmus. De azért frissítsük fel az adatokat, mert híven tükrözik azt a kort. 1945-ben a II. Világháborút követően Magyarország a Szovjetunió bekebelezett része lett. Igaz, elindult az ország újjáépítése, emberfeletti munkával néhány év alatt szinte alig látszódtak már a háború nyomorú. 1945. november 4-én szabad választások voltak, több párti parlament jött létre. Igen ám, de eközben a szovjetek több százezer embert vittek Málinki robotra, és vannak történések, akik több mint 500 000-re teszik azok számát, akiket 1945-46-ban elhúzoltak valahova Szibériába, bányákba, tajgára dolgozni. És több mint 200 000-en ott is pusztultak az embertelen körülmények között. De még ma sem tudhatjuk pontosan az elhúzoltak számát. Majd jött 1947. augusztus 31-e. Az úgynevezett kékcélulás választások voltak, akik választáson voltak, akik 3-4-5 szavazókörben is szavaztak a kommunisták által vezetett belügyminisztérium engedélyeivel, és persze a szovjet segítséggel. Így az akkori kommunista párt nyerte a választásokat, és kezdte el kialakítani az egypártrendszert, szétverve az akkori demokratikus koalíciót, és egypárti diktatúrát kezdett építeni hazánkban. Ekkor kezdődött a Rákosi korszak, mely során 13 000 ember telepítettek ki pusztákra, tanyákra, vették el mindeneket. Aki a rendszer ellen egy szót mert szólni, az könnyen börtönben, vagy az Andrássy út 60 alatti AVH parancsnokság vallatókamráiban, vagy Recsken, legalább 1500-an találhatták magukat. Mindegy volt, hogy munkás, vagy orvos, pap, egyszerű parasztember, diák vagy miért. És ez mindez nem volt elég, a családjaikat, a gyerekeiket is ellehetetlenítették, vélistázták. Jegyrendszer, üres boltok, éhezés, és még sorolhatnám, mi minden indította el az embereket, hogy 1956. október 23-án az egyetemi diáksághoz csatlakozzanak, és szembeszálljanak az akkori diktatúrával és a szovjet megszállással. Tisztelt ünneplők, ismerjük azoknak a napoknak az eseményeit. Műegyetem, rádió, sortűz a Kossuth téren, Forvin köz, pesti srácok, szovjet tankot, Csőcseléknek nevezett forradalmán. És forradalmi tanácsok alakultak szerte az országban. És aztán jött Budapest lövetése. Itt álljunk is meg egy gondolatra. A szocializmus idején azt tanították, hogy az ellenforradalmat reakciós bűnözői csoportok irányították, az emberek nem segítették. Akkor miért álltak át katonák, rendőrök a forradalmárokhoz? Miért tartottak a harcok napokig Csepelen, a hidak környékén, a főváros bekötő útjain? Ha nem volt támogatottságuk, akkor miért kellett a fővárost újra szétlőni, és vidéken élő emberek ezrei börtönbe vetni? És miért kellett 33 évet arra várni, hogy őszintén egyáltalán nyíltan lehessen 56-ról beszélni? 1956 után 1989-ig csak ellenforradalomként lehetett az akkori eseményekről beszélni. Gondoljuk meg, a szó történelmileg sem értelmezhető. Az ellenforradalom feltételezi, hogy volt forradalom is. Mikor is? Melyik is? Erre nincs válasz. Így hát október 23-án büszkék vagyunk arra, hogy kimertünk állni önmagunkért, hittünk a nemzet erejében, és mertünk harcolni céljönünk. Ugyanakkor gyász és fájdalom van bennünk a külvilág akkori értetlensége, a megtorlás áldozatainak. Gyász a közel 3000 halott és 20000 sebesült miatt. Fájdalom a 13000 internált, a 22000 bebörtönzött, és a több mint 200000 hazáját elhagyni kényszerülő magyaroknak. És fájdalmas gyász a 350 halálra ítélt és kivégzett hős mártír miatt, akiket legfelsőbb utasításra küldtek a halálba. Gondoljuk végig, hogyan végezték ki embertelen módon Nagy Imre miniszterelnököt és társait, és temették arccal lefelé, összezúltozva kezét. Hogy emlékezzünk, hogyan árulta el 1956. november 1-én Apró Antal, Kádár János, Kossa István, Műnik Ferenc a forradalmat azzal, hogy kiléptek a Nagy Imre kormányból, új kormányt alakítottak, és a szovjetek oldalán vált. Tisztelt emlékezők, 1956 a diktatúrák és az elnyomás elleni szabadságharc örök szimbóluma nemzetünk és a világ történetében egy darab. Ezt a szabadságharcot nem csak megszálló katonák és tankok ellen, hanem a magyar nemzet lelki szabadságáért is vívták előre. A pesti srácok, ahogy ezt nekem Wittner Mária halálra ítélt, többször is elmesélte, egy olyan szabad társadalomért küzdöttek, amelyet a bizalom és az összefogás tart össze. És napjainkban mi 56 örökösei is egy ilyen, minden nehézséget átvészelő társadalom létrehozásán terít. 1956-ban még csak elérhetetlen vágyálom volt, amely mára már természetes. Magunk döntünk az ország sorsáról, magunk választunk szövetségest, és magunk döntjük el, miért vagyunk hajlandók áldozatot vállalni. Október 23-a a nagybetűs szabadságnap, amelyért nemzedékeken keresztül komoly áldozatokat hozott nekünk. Ma már képesek vagyunk megélni ezt a szabadságot, és élni is tudunk ezzel a szabadsággal. Igaz, nehéz, mert a szabadság súlyos és felelősség teljes döntéseket ruhál. Mert a szabadság felelősség nélkül a szabadossághoz, a minden szabad, anarchikus világához vezet. Mert ha közösségben élünk, közösségeket alkotunk, akkor tudjuk jól, hogy a kötelezettségeink, hogy kötelezettségeink is vannak jogaink mellett. Mi magyarok egy autonóm, független, szabad nemzet vagyunk. Minden magyar ember szerte a világon, legyen az anyaországi vagy külföldön élő, arra kérünk, hogy emlékezzen velünk határtalanul, kordonok nélkül az 56 éve történt eseményekre, Magyarország szabadságának útjára. Mert a legfontosabb az emlékezés és a tisztelet. Azokra az időkre és hősökre, azokra a hősökre, akik életüket áldozták hazánk. És játszunk el a gondolattal, gondoljunk csak vele. Ha akkor a szovjetek nem jönnek be, ha akkor Magyarország olyan függetlenné válhatott volna, mint előtte egy évvel Ausztria, akkor talán elindulhatunk volna egy jó irányba. Bár ez csak egy játék a gondolattal, hiszen a történelem nem ismeri a hát. Ha így lett volna, ha úgy lett volna. Nekünk 2012-ben élő magyaroknak az a dolgunk, hogy összetartozzunk, emlékezzünk, tiszteljük a múltunkat, hogy egyáltalán értessük a jelenünket, és ha értjük a jelenünket, talán így tudjuk jövőnket tovább építeni. És engedjék meg, hogy utolsó szó jogán, ahogy Nagy Imre elítélésekor, bírósági ítélet kihirdetésékor elhangzott utolsó szó jogán megfogalmazta gondolatait, és amikor én ezt elolvastam, úgy éreztem, hogy van benne némi váldás. Megérezte azt, hogy mit is fog hozni a jövő a saját sorsán keresztül. Ezt mondta, és ezekkel szeretném zárni gondolatot. Úgy érzem, eljön az idő, amikor ezekben a kérdésekben nyugodtabb légkörben, világosabb látókörrel, a tények jobb ismerete alapján igazságot lehet szolgálni az én is. Így legyen. Köszönöm a megtisztelő figyelmet.